Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, meghirdetett online előadássorozatunknak az utolsó előadásához érkeztünk el, amelynek címe Dzsida Jenő Nagycsütörtök című versének egybevetése az evangéliumokkal. Most az elején megkérem a Feri barátomot, hogy akkor a YouTube-ról játszodja be ezt a verset, hogy hogyan adták elő, egy kicsit hallgassuk meg.
Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fullatag sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcon. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon.
Tehát ismételten szeretettel köszöntelek titeket. A vers elemzése előtt a bevezetőben elmondom nektek azt, hogy ezzel a verssel 17-18 évesen találkoztam, több mint 30 évvel ezelőtt, Gyulafehérváron a katolikus kis szeminárium magyar óráin. Ugyanis kiváló magyar paptanárunk volt, Isten nyugtassa őt, Simf Jánosnak hívták. Ő, mint képzett magyar tanár, szerető nevelőnk, osztályfőnökünk, beavatott minket a magyar irodalom rejtelmeibe, és annak szépségeiből valamennyi órán egy-egy igaz gyöngyöt előhozott, úgyhogy kronológiai sorrendben gyakorlatilag a magyar irodalom kezdeteitől kezdve napjainkig, vagy majdnem napjainkig a magyar irodalom költőit és íróit átvettük vele, és így készültünk fel az érettségire. Neki köszönhetjük szóban ezeket a kiváló előadásokat, illetve írásban is megjelent ez, annak idején legépelték és jegyzett formájában ebből tanult az erdélyi katolikus papság nagy része. Mikor elkezdtem erre az előadásra készülni, akkor ezt a jegyzetet is elővettem, és bizony a hasznomra volt. Emlékeztem ugyan Dzsida Jenőnek erre a Nagycsütörtök című versére, amiatt is, hogy Jézus a Gecsemáni kertben szenvedett és vérrel verítékezett, és amiatt is, hogy a versében említi a költő, hogy a kocsárdi vasútállomáson várakozott. Ugyanis én is várakoztam több alkalommal, amikor átszálltam Székelykocsárdon, és várnom kellett egyik vonatról a másikra. Úgyhogy ez a két momentum, két mozzanat is eszembe jutott, és így a verset könnyen fel tudtam idézni. Viszont Dzsida Jenő életének minden részletére nem emlékeztem. Ahogy elkezdtem újra olvasni az életének fontosabb állomásait, megdöbbentett néhány dolog. És szerintem a költő élete és a Nagycsütörtök című vers között bizonyos összefüggés van, párhuzam állhat fenn, és érdemesnek tartom ezt veletek is megosztani. Az első dolog, ami engem megdöbbentett, és amire felhívom a figyelmeteket, az, hogy a költő igen fiatalon, mindössze 32 éves korában halt meg.
tehát 1907-ben született, és 1938-ban halt meg, és ez a rövid életúthoz képest kiemelkedőt alkodott. Miből gondolom? Hát nem én állítom ezt, hogy kiemelkedőt alkodott, hanem úgy tartják őt számon, mint a két világháború között az erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb tehetsége. Tehát Dzsida Jenő ilyen jelentőset tudott alkotni 32 év alatt. Az is érdekes, hogy a 32 éves életidő nagyon közel áll Krisztus Urunknak a 33 életévéhez, amelyet itt a Földön közöttünk töltött. Amely során a megváltón tökéletesen véghez vitte a megváltás nagy művét. Vajon mire elég 32 év egy költő életében? Petőfinek mindössze 26 év jutott, és mégis az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb magyar költőként tartják számon. Mi a másik mozzanat, amire felfigyeltem Dzsida Jenőnek az életéből? Amire felhívnám a figyelmeteket? Hát arra, hogy mindössze kettő évet élt összesen házasságban a kedves feleségével, egykori szerelmével, Imberi Melindával. Tehát 1937 és 38 között. Ismét felteszem a kérdést. Mire elég ez a két esztendő? Ugyanis a költő meghalt, tehát ezért nem tudták tovább házasságban élni az életüket. Tehát mire elég ez a két esztendő? Ha a verseit és az életművét szemléljük, úgy tűnik a számomra, hogy bizony jól gazdálkodott a rábízott költői és írói tehetségével, és jól használta fel az időt, és jól kamatoztatta a talentumait. Hát csak egy picit is az életútjának a kezdetére és az életére tekintünk, hát 17 éves korától 20 éves koráig Benedek Elek, az erdélyi meseíró segítette és pártfogolta őt, úgy, mintha unokája lett volna tulajdonképpen. Mint ifjú tollforgatót, pályakezdőt segítette, hogy el tudjon indulni a költői hivatásának a magaslatára. Ebben az időben jelent meg a Cimbora című folyóiratban a legtöbb verse és műfordítása. Ebből az írói kapcsolatból láthatjuk, hogy mennyire fontos, hogy egy idősebb, tapasztaltabb író, szerkesztő segítse, tanácsolja, bátorítsa a fiatalabbat. És Dzsida Jenő elfogadta ezt a munkát, elfogadta a munkának a ráeső részét, és amennyire én ezt meg tudom ítélni, úgy tűnik, hogy az erdélyi magyar irodalmi életet a két világháború között nem az irigység, nem a gőg, nem a vetekedés határozta meg, hanem az összetartozási érzés, a közös írói felelősség, az elszakadt országrészekért Trianon után. Bizony ez a kisebbségi lét is meghatározó eleme volt annak, hogy az erdélyi helikon írói nem rekedtek meg az idősebb nemzedék felsőbbrendűségi tudatánál. Tehát volt az idősebb nemzedék, az elismertek, a Tamási Áronék, a Benedek Elekék, a Kós Károlyék, és még sorolhatnám, de ők maguk mellé engedték a fiatalabb nemzedéket is, fiatalabb írói és költői nemzedéket. És köztük volt Dzsida Jenő is. Meghívást kapott Báró Kemény Jánostól a Marosvécsi kastélyába, aki többször vendégül látta az akkori erdélyi írók, költők színe javát. Hát néhány nevet említettem, talán még néhányat említhetnék, ugye Tamási Áront említettem, az Ábelnek a trilógiájának a szerzőjét, Áprili Lajos, Reményik Sándor, papköltő, Tompa László, Bartalis János, Bánfi Miklós, Kuncaladár, Vas Albert, Szemlér Ferenc, Kacsó Sándor. A találkozók 1926-tól szerveződtek. Hát mikor kapott meghívást Dzsida Jenő? Mindössze két évvel halála előtt. 1936-ban. Tehát őt is meghívták, Szemlér Ferenccel, Kis Jenővel, Asztalos Istvánnal és Balázs Ferenccel együtt. Tehát ők voltak a fiatalabb költő, író nemzedék. Ekkor Dzsida Jenő már befutott, elismert erdélyi költő volt. Miből gondolom ezt? Hát onnan, hogy megjelent már 1928-ban az első verses kötete, a Leselkedő magány. És 1933-ban jelent meg a Nagycsütörtök című verses kötete, ugyanis a Nagycsütörtök című vers, amit most mi elemezni fogunk, ez annyira fontos helyet töltött, foglalt el a költőnek az életében, hogy egy egész verses kötetet erről nevezett el. Tehát érzékelhetjük, hogy ezzel is a költő akart valamit mutatni, tanítani nekünk, hogy kapcsolat van Krisztusnak a Getsemáni kertben történt szenvedése és a költő élete pályafutása között. Végül pedig halála után jelent meg 1938-ban az Angyalok citeráján című kötet. Na mi a harmadik tényező, ami megdöbbentett Dzsida Jenővel kapcsolatban? Kedves hallgatók, tulajdonképpen az, hogy megírta a saját sírfeliratát. Most ezt nem fogom felolvasni, csak ha nagyon érdekli a társaságot, akkor majd az előadás végén vagy után felolvasom. Mindössze 3 évvel a halála előtt írta meg ezt. Tudta, érezte, hogy gyengélkedik, hogy szívbajban szenved, ezért költészetére is rávetült kissé ez a melankólia, a szomorúság, a fájdalom érzése, ami a Nagy Csütörtök című versében is tetten érhető. Egyébként Dzsidának a költészetére nem csak ez a melankólia volt jellemző, hanem 2 másik tényező is. Például nagyon szerette a természetet, rajongott érte, és ezen belül az erdélyi tájért, illetve a kolozsvári hegyekért, dombokért, fákért és virágokért rajongott nagyon, és szerette ezeket. Ezen kívül pedig őszinte a szerelem hangja is megnyilatkozik, mint szép madárdal, és lüktet a feleségéhez írt verseiben. Általában ez a 3 tényező hatja át tehát Dzsidának a költészetét, ez a szomorkás melankólia, az igaz szerelem és a természet iránti rajongás. Hát a melankóliaval együtt itt-ott megjelenik a haláltól való félelem is a verseiben. Dzsida Jenőnek a Nagy Csütörtök című verse mellett van egy másik verse is, amelynek címe hasonló és a témájában is rokonságot mutat ezzel a verssel. És képzeljétek el, hogy ez úgy hívják, hogy Nagy Csütörtökön. Tehát ez a másik vers. Van egy olyan vers, amely Nagy Csütörtök, most ez a fő témánk, és van egy másik, amelyiknek az a cím, hogy Nagy Csütörtökön. Tehát most akkor az elemzéshez fel fogom olvasni mind a 2 verset, de először a Nagy Csütörtök című verset próbálom itt nektek megosztani, és akkor onnan felolvasom. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben Nagy Csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors előszökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcú. Tompa borzalom fogotta el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg, sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér cseppek indultak homlokomról, és végig csorogtak gyűrött arcomon. Ezt a verset tehát 1933-ban írta. Most pedig felolvasom a Nagy Csütörtökön című versét, és fogjuk látni, hogy van kapcsolat a 2 vers között. Tehát Nagy Csütörtökön. A szél suhogva borzong az olajfa lombokon. A kanyargós úton által az erdőn tömötsorú fáklyások jönnek. Testemet ételül adtam, véremet italul adtam. Könnyen mostam meg lábaitokat, mégis egyedül maradtam. Hajnal derengés borzong a sötét lombokon. Júdás után által az erdőn sátán arcú fáklyások jönnek. Testvéreim, tanítványaim, égig nyúló kemény kereszten holnap megölnek engem, és ti alusztok, mélyen alusztok. Kedves hallgatók, mit gondoltok, hogy Dzsida Jenő melyik verset írta meg elsőként? Melyik az előzmény, és mi az, ami utána következik? Mi a következmény? Melyik volt az első? A Nagy Csütörtök című verse, vagy a Nagy Csütörtökön című verse?
Ha már így megkérdezett, talán ez az utóbbi volt az első.
Igen, igen. Ez az utóbbi volt, a Nagy Csütörtökön című verse volt az első, amit megírt, amelyben Krisztus kínszenvedésének az olajfák hegyi jelenetét mutatja be. Nyilvánvalóan Dzsida Jenő ezt az evangéliumból ismerte. Ő mélyen hívő katolikus volt, Az édesapjának a példája is hathatott rá valamilyen szinten, őt Dzsida Aladárnak hívták, ugyanis miután leszerelt az édesapja a monarchia hadseregéből, az erdélyi római katolikus státusznak lett a tisztviselője. A státusz viszont nagyobb felelősségérzést adhatott az apának a katolikus egyház dolgai és ügyei iránt. Úgyhogy elképzelhető, hogy az apa példája is nyomhatott a latba, de sokkal inkább az olajfák hegyén szenvedő Krisztus, aki megragadta a fiatal Dzsidának a lelkét, miközben olvasta az evangéliumot, vagy elmélkedett erről. Hiszen mindkét verse erről tanúskodik. Tehát láthatjuk, hogy a Nagycsütörtökön című vers tulajdonképpen Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztusról a költő oda képzeli magát Krisztus helyébe, és így elmélkedik, és így adja elénk ezt a verset. Tehát igyekszik átélni valamit a költő a megváltó szenvedéseiből. A kiszolgáltatottság és a teljes elhagyatottság érzése keríti hatalmát. Azt nem tudjuk, hogy a költő megértette-e, hogy Krisztus ezt a teljes elhagyatottságot önként vállalta minden ember megváltásáért. Ezt nem tudhatjuk. Az viszont kitűnik a verséből, hogy akik a bűnnel azonosultak, és Jézus ellen jönnek, azok tulajdonképpen sátan arcúak, mert így ír erről, Júdás után által az erdőn sátán arcú fáklyások jönnek. Mit gondoltok a második szakaszból, melyik két-három szó a leghangsúlyosabb ebben a versben? A második szakaszból. Ez a kifejezés, ez a két kifejezés végigvonul a költőnek valamennyi versén és egész költészetén. Hát azt gondolom, hogy a második versből a mégis egyedül maradt a kifejezés, vagy ez a három szó emelkedik ki. A vers végén is ez a teljes egyedüllét és kiszolgáltatottság érzés erősödik fel a költőben. Holnap megölnek engem, és ti alusztok, mélyen alusztok. Tehát mindkét mondatrész felkiáltó jellel végződik. A szenvedő megváltó a tanítványai lelkébe kiáltja, hogy ébredjenek, valamilyen szinten, és hogy fogják fel azt, hogy mi fog történni most a megváltóval. Tehát mindent megtettem, értetek, s ti alusztok. Most a nehéz órában senki nincs velem. Egyedül vagyok a sátán arcú fáklyásokkal szemben. Nyilvánvalóan ez az alvás nem csak szó szerint értendő, ugyanis átvitt értelemben is lehet aludni, és a tanítványok először átvitt értelemben aludtak el, mert nem imádkoztak, nem készültek, nem vigyáztak, annak ellenére, hogy Jézus figyelmeztette és kérlelte őket. És ennek következtében a szó szerinti alvás is bekövetkezett, ott a Getsemáni kertben. A tanítványok nem értették, hogy Krisztusnak miért kell szenvednie és megöletnie. Jézus hiába mondta többször is, hogy most fölmegyünk Jeruzsálembe, az emberfiát már mint őt a bűnösök kezére adják, először a főpapoknak, ők halálra ítérik, átadják a pogányoknak, a pogányok pedig megölik, de harmadnapra föltámad. Hiába mondta el ezt Jézus, mert a tanítványok ezzel a gondolattal szóba se akartak állni. Nem akartak erről hallani, mert Izrael királyságát várták Krisztustól, és nem azt, hogy meghaljon értük. Lelkükben nem voltak készen sem az imádságra, sem a vérasztásra, ezért szó szerint is elaludta a Getsemáni kertben, amikor Jézus vérrel verítékezett és haláltusát vívott. Hogyha megfigyeljük, és most össze fogjuk hasonlítani mindjárt ezt a két verset, a Nagycsütörtökön című versben a költő lelkében azért megfogalmazódik a végén egy vád, hogy én bár mindent megtettem értetek tulajdonképpen, mégis egyedül maradtam. Holnap megölnek engem, és ti alusztok, mélyen alusztok. Ezért ez a versen nem lehet csúcspont, mert Krisztus lelkében nem volt vád. Tehát Dzsidának ez a verse még nem lehet az ő mondani valójának a csúcspontja. Ezért kerülhetett sor arra, hogy megírja a mai főtémánkat jellemző verset, a Nagycsütörtök című verse, amelyben inkább már kérlelés van, vágyakozás van, arra, hogy vele imádkozzanak. Jézus imádkozott a tanítványaiért, aggódott értük. Mert tudta, hogy ha a tanítványok nem imádkoznak, hogyha nincsenek mellette, akkor el fognak bukni a kísértések és megpróbáltatások között. Dzsida Jenő is érezte, hogy ez a téma még nem forrott ki benne. És nem sokkal később ismét elővette a témát, de most már nem csak elővette a témát, hanem egészen magára vette azt. És akkor talán megpróbálom megosztani most a két verset együtt. Tehát akkor a két vers itt van együtt, tehát az első vers a Nagycsütörtökön című, a második a Nagycsütörtök. És azt említettem, és azt mondtam, hogy az első versben a költő még nem tudta kifejezni azt, amit akart, tulajdonképpen csak Jézus Krisztus szenvedéséről elmékedett, és próbálta magát beleképzelni és belehelyezni a megváltó helyébe. De a második vers, a Nagycsütörtök című verse az ennél jelentősebb, mert itt a költő saját maga éli át ezeket a szenvedéseket, vagy ennek szenvedésnek egy részét, ami ráesett, vagy amit ő választott. Egy konkrét élethelyzetben a Korcsárdi állomás várótermében volt arra alkalma, hogy 6 órát várt a csatlakozásra, és volt lehetősége, hogy ebben a 6 órában valamit megtapasztaljon abból, amit Krisztus a Getsemáni kertben átélhetett. Mire gondolok? Hát már csak az a 6 óra is. Hát Krisztus 6 órát függött a kereszten. És a nagypénteki kínszenvedés tulajdonképpen már előző este elkezdődik Krisztus kínszenvedésével. Nem a 6 órával, de a kínszenvedésével. Tehát elővételeződik egy nappal, egy estével a Krisztus kínszenvedése. És milyen érdekes, hogy a költőnek is 6 órát kellett várakozni, és Krisztus is 6 órát függött a kereszten. Krisztusot vérrel verítékezett és haláltusát vívott. Ez a mi bűneink terhe miatt volt, és az atyához való teljes elhagyatottsága miatt következett ez be. A Nagycsütörtök című versében Dzsida Jenő valamit átérez Krisztus szenvedéseinek mélységeiből, már nincs a lelkében vád, nézzük csak meg, csak vágyakozás van. Ahogy ez Jézus esetében is volt. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel. Szerettem volna. Hát ez egy vágyakozás. A másik versében vád van. Tulajdonképpen. Itt már ez eltűnik. Szerettem volna, de nem történt meg, mert a tanítványok mind aludtak. A Kocsárdi állomáson várakozó költő is ott látta a körülötte alvó utazókat, és úgy szemléli őket, mintha tanítványok lennének. Mi az erdélyi költő hivatása a két világháború között? Mi az, amit Dzsida Jenő magáénak érzett? A költő feladata, hogy vállalja Istentől kapott hivatását a népéért, népe felemeléséért, szolgálja a népet, tanítsa, nemesítse őket a verseivel, a gondolataival, az írásaival, és erre nap mint nap szánja oda magát, hűségesen. És így próbálja Krisztust követni. Azok viszont, akikért oda szánta magát, azok mind alusznak. Semmit nem érzékelnek a költő szenvedéseiből. És nem lehet tudni, hogy valaha fogják-e az ő műveit, az ő odaadását, hűségét értékelni. Ez Krisztus minden tanítványára vonatkozik, hogy nem tudhatja, hogy az ő munkáját valaha fogják-e azt értékelni, illetve marad-e abból meg valami. Mindenkit megkísért ez a gondolat, és Krisztusnak sem volt könnyű igent mondani a megváltásra. Ott abban az órában, amikor vére verítékezett, végül is sikerült, kimondta azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Ezt olvashattuk a versben, testem törött volt, és nehéz a lelkem. Tehát ez már Dzsida Jenő, aki mint költő részesedik Krisztus szenvedéseiből. Krisztus minden ember megváltásáért, üdvösségéért szenvedett és halt meg. A költő pedig meredéket keres Krisztus szenvedésében, hogy saját Istentől kapott hivatását teljesíteni tudja. Ő is a népének felemeléséért, nemesítését szolgálja, így valamilyen módon Krisztus társa lesz ebben a szolgálatban. Ezen felül pedig azzal is számolnunk kell, hogy Dzsida Jenő ugyanúgy hívő ember volt, tehát katolikus hívő ember volt, és Krisztus magához vonzhatta őt, miközben olvasta az evangéliumokat. A másik versében a sátán arcú fáklyások jöttek. Ebben a Nagycsütörtök című versében mozdonyok zörögtek. A sűrű föst, mint roppant denevér szárny legyintett arcú. Ugye itt is kapcsolatot látunk a denevér szárny legyintett arcú, és majd lesz még egy másik vers, amit megmutatok, és ott pedig az Azrael angyala az, aki megérinti őt, aki a halál angyalát jelképezi. És fogjuk látni, hogy mégiscsak bizonyos értelemben kapcsolat van a versek között, és egy zsinór vonal hozható meg a gondolkodásában a költőre nézve. Nézzük tovább egy picit. A Nagy Csütörtökön című versében is ott van a fokozás hatása. Először csak tömött sorú fáklyások jönnek. Néhány lépés után viszont felismerhető, hogy ezek a fáklyások sátánarcúak. Tehát van egyfajta bizonyos fokozás a versben. A Nagy Csütörtök című versében is mélyül a krisztusi fájdalom és félelem érzése. Először csak finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenséget. Néhány sorra lejjebb már ezt olvastuk az előbb, tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Itt is érződik a fokozódó hatás. A versben. Bizonyára szembenézni a halállal senkinek ezen a földön nem könnyű dolog, de közülünk Krisztus számára volt a legnehezebb, mert ő a bűneinkért járó végső büntetést szenvedte el, a második halál borzalmait a kereszten. Az Úr Jézus Krisztus ezt is vállalta, hogy minket megváltson és üdvözítse. Azokat, akik hisznek benne, akik elfogadják az ő hatalmas értékű áldozatát, és ennek nyomán, és ennek következtében hajlandók megbánni bűneiket, megvallani azokat, és imában kérik azt, hogy Uram Jézus Krisztus, te légy az Úr és a Király az életemben. Te tisztíts meg, te tégy engem a te tanítványoddá, és a mennyei atya gyermekévé. Jézus azt ígérte, hogy amikor felemeltetem a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Láthatjuk, hogy aki olvas Jézus Krisztus szenvedéseiből valamit, az megért valamit az Isten iránta való szeretetéből, hiszen a költő is megértette ezt. A költő is elég mélyen meg tudta ragadni ezt. Megértett valamit abból, mit jelent Krisztus munkatársának lenni ebben a világban. Dzsida Jenőt is magához vonzotta a szenvedő Jézus. A költőnek a saját betegsége, szenvedése és a haláltól való félelme fogódzó pontra talált a szenvedő, vérrel verejtékező Krisztusban. Krisztussal együtt vállalta, hogy szembenéz a saját halálával, a saját elmúlásával, és azzal is, hogy teljesen egyedül maradt a költői hivatásának a súlya alatt. Ahogy úgy érezte, hogy Krisztus is teljesen magára maradt a Gecsemáni kertben, hogy még a mennyei atya is elhagyta, hiszen a világ minden bűne ránehezedett, a költő is úgy érzi, hogy az ő hivatásának a súlya alatt teljesen magára maradt. Egyedül van. Amilyen csomópont volt a kocsárdi vasútállomás az átutazók számára, hasonló módon volt találkozási pont a szenvedő Krisztus is a betegségével küszködő Dzsida Jenő számára. Ez valóban Krisztus szenvedéséből való egyfajta részesedés, kedves hallgatók. Mert ebben a versében nem Krisztus az, aki vérrel verítékezik, hanem a költő az, aki átéli, hogy kövér cseppek indultak homlokomról, és végigcsorogtak gyűrött arcomon. Tehát nyilván izzadság cseppek, verejték ez, de valahogy áthat a két kifejezés, a vércseppek Krisztusnak a homlokán, és a költőnek a homlokán az izzadság, vagy verejték cseppek a félelemtől, a fájdalomtól, és az elhagyatottságtól. A költő az, aki már nem vádol. Nem kiállt oda az alvó székelyeknek, hanem vállalja a neki szánt egyfajta krisztusi sorsot. Tény az, hogy ezt tudatosan választotta. Tudatos vállalásról van szó. Mert nem csak a versnek lett a címe az, hogy Nagy Csütörtök, hanem az egész verses kötetének ezt a címet adta. És ezzel valamit üzent az olvasó táborának. Ebből is kitűnik, hogy tudatosan vállalt krisztusi szenvedésről, élethivatásról van szó. Olyanról, amelyre, mint költő és erdélyi katolikus hívő ember meghívást kapott, és amire végül is igent tudott mondani. Nem tudom, hogy tudjuk-e azt, hogy a költő még a halálos ágyán is a feleségének verset diktált. Számomra is meglepő volt ezt újra felfedezni. A kolozsvári zsidó kórházban feküdt, a halálos ágyán, és a felesége ott volt mellette, és ekkor diktálta le neki az utolsó versét, Azrael árnyékában című verset. Azrael a halátját képezi. És felszeretném ezt is olvasni, de előtte megosztanám veletek, ha sikerül ez a megosztás. Felolvasom nektek, mert talán érdemes lenne. Fogjuk látni a kapcsolatot a három vers között. Fehér haldokló koldusok, Azrael szárnyam megsuhog, s nyomában, mint a tinta, foly, ezer puha meleg bagoly. Síró picin beteg hitem, eldédelgetem szeliden. de amikor elszenderül, úgy itt maradok egyedül. Húsvétra készülnek talán, csengő-cseng barikák nyakán. Itt süt, pirít, pofoz, gyaláz, a láz, a láz, a láz, a láz. Reszketve sárgul a kezem, Bibliára emlékezem. Ecetet iszom untalan, lándzsa döfi át oldalon. Ezüst harang folyik a könyv, mögötte jön a hűs közöny. A szem sötét, semmit se lát, aludni 500 éven át. Aludni 500 éven át. Tehát, kedves hallgatók, láthatjuk, hogy ez a magány, hogy úgy itt maradok egyedül, itt is visszatér, mint ahogy a Nagycsütörtökön című versében Krisztusnál, vagy a Nagycsütörtök című versében szintén, és ahogy a Leselkedő magány című első verses kötete is érzékelteti, hogy a költő ezzel a magánnyal, magára hagyatottsággal küzd. És azt gondolom, hogy ez a magány, ez a kiszolgáltatottság, magára maradottság készített utat a lelkében, a megváltó Krisztus számára, az ő életében. Sinf János egykori osztályfőnökön, paptanár és költő ezt írta ezzel a verssel kapcsolatban. Hogy Dzsida mennyire igazi költő volt, és milyen komolyan vette költői hivatását, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még a halálos ágyon élete utolsó pillanataiban is születtek benne versek. Tehetségének utolsó csöpjeit is itt akarta hagyni nekünk. Semmit se akart abból a szépségből, nagyságból magával vinni, amit az Isten azért adott neki, hogy azt velünk közölje. Idézetbe zárva. Még talán annyit tennék hozzá, hogy Dzsidának az utolsó verse a nagypénteki kereszthalált jeleníti meg egyes szám első személyben. Tehát nem csak arról van szó, hogy Dzsidának, mint több más magyar költőnek, hát voltak istenes versei, vagy vallásos versei. Nem csak erről van szó, ennél sokkal többről van itt szó. Arról van szó, hogy Dzsida Jenőnek az élete és a költészete lépésről lépésre összefonódott a szenvedő Krisztussal. Még az utolsó versében is ebben talál vigaszt és menedéket. Hát, hogyha az egész verses kötet a Nagycsütörtökről szól, és az utolsó verse pedig nagypéntekről szól, és egyes szám első személyben éli ezt át a költő, akkor én azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy a költő lelkében mégiscsak a szenvedő Krisztussal talált vigaszt, reménységet és menedéket. Bátran tekinthetjük tehát eszmeileg és lelkileg is egymásra épülő versnek ezt a három versét. A Nagycsütörtökön című versében még csak Krisztus szenvedéséről emlékedik. A következő verse és verses kötetének a címe a Nagycsütörtök. Ebben már a költő krisztusi szenvedésekben részesedik, és ez a lelki eszmei vonal folytatódik, és teljesedik ki a halál előtti percekben, amikor a feleségének lediktálta az Azrael árnyékában című utolsó versét. Nagycsütörtök és nagypéntek egymásra épül, szorosan egymáshoz tartozik Krisztus kínszenvedés történetében. A költőnek a népért vállalt felelőssége és szolgálata a megváltó és a szenvedő Krisztussal együtt válik teljessé, és ebben nyeri el végső értelmét és jelentőségét. Kedves hallgatók, a mai alkalommal ennyit tudtam nektek elmondani, hát fogadjátok szeretettel, remélhetőleg valamennyire mégiscsak érthető voltam. Köszönöm.